Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult ma a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre nincs nagy elmozdulás a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index most éppen 0,1%-kal áll a tegnapi záróértéke felett, és a vezető papírok piacán is hasonló tendencia figyelhető, meg minimális pozitív elmozdulás látszik a legtöbb blue chipnél. A Richter 0,4%-kal 8435 forintra erősödött, az OTP 0,1%-os pluszban van 14125 forinton, a Magyar Telekom is minimális 0,1%-os emelkedést mutat, így 410 forint 50 fillérbe kerül most, a MOL pedig egyelőre 2160 forinton stagnál, vagyis ez a jegyzés megegyezik a tegnap délutáni záró árfolyammal.
Van valami esemény, hír vagy hangulat, ami befolyásolja most a piacokat?
Magyar szempontból igazán fontos eseményre nem számítunk ma, ugye a KSH néhány perccel ezelőtt közölte az ipar és a kiskereskedelem márciusi statisztikáit, de ezeknek várhatóan nem lesz jelentős piacbefolyásoló hatásuk. Délelőtt szokás szerint kormányinfót tart majd Gulyás Gergely, esetleg onnan számíthatunk valamilyen új információra a kormány részéről. Nemzetközi szempontból pedig a Bank of England kamat döntése az, ami kiemelhető, illetve holnap érkezik majd egy fontos amerikai munkaerőpiaci statisztika, ezekre figyelnek most elsősorban a befektetők a járványhelyzet mellett persze.
Forint stabil?
A forint egyelőre stagnál az euróval szemben, 359 körül jár a jegyzés. Ez egy fontos támaszszint egyébként az árfolyamban, vagyis ha innen még tovább tudna erősödni a forint, akkor további tér nyílhatna meg lefelé. Ugye egy hónappal ezelőtt a márciusi kamat döntés után azt láttuk, hogy 355-ig erősödött a forint, majd onnan fordult a hangulat, és újra 360 fölé gyengültünk. Most hasonló tendenciát látunk az április végi kamat döntés óta, inkább erősödik a forint, és kérdés, hogy ez az erősödés meddig tart ki, most is lesz-e még szufla a magyar devizában. Ebből a szempontból egyébként a jövő hét kedden megjelenő áprilisi inflációs adat az, ami kulcsfontosságú lehet. Ugye az elemzők arra számítanak, hogy áprilisban és májusban még nagyobb ugrás jön majd az inflációban, akár 5% környékén, vagy a fölött is lehet az éves áremelkedési ütem. Ez akár a forintra is hatással lehet, amennyiben a várakozásoktól valamelyik irányba eltér majd az inflációs ráta. A dollár most 298 forint 50 fillér körül jár, az angol font pedig egy kicsivel 415 forint felett.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Korányi Tamás tőzsdei szakértő van a telefonnál, várjuk az OTP és a MOL gyors jelentését, de mit vár tőle a tőzsdei szakértő? Jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak! Szervusz! Holnap lesz a májusi időszak, gyors jelentési időszak legizgalmasabb napja, mert egyszerre két blue chip jelent, és mind a kettőtől nagyon jó eredményeket vár a piac, ami abból is látszik, hogy hétfő óta az OTP is, meg a MOL is 4-5%-kal emelkedett, és az OTP újra 14 ezer fölött, 14.150-en kezdett ma, ami azt jelenti, hogy a januári 14 ezerről három hónap alatt lecsorgott 13 ezerre, és most gyakorlatilag egy hét alatt visszahozta ezt a veszteséget, mert arra számítanak, hogy az OTP eredménytermelő képessége is a 2017 eleje óta megszokott negyedévente 80 milliárdos szintre áll vissza. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi első negyed év az nagyon rossz volt, veszteséges volt, azért, mert akkor 92 milliárd kockázati veszteséget számolt el az OTP, illetőleg inkább csak kockázati költséget tett félre, ez nem feltétlenül lesz mind veszteség. A negyedik negyed évben, amikor meghosszabbították a hitelmoratóriumot, szintén félretett egy 50 milliárdot, most viszont a teljes kockázati költséget az elemzők 25 milliárdra teszik, ami egy nagyon elviselhető szint, és azt jelenti, hogy 82 milliárd forintos adózott eredményre lehet számítani, és nagyjából azt gondolják, hogy az év hátralévő része is ilyen lesz, tehát a 21-es év normális 300 milliárd feletti profittal, ebből következően 22-től a osztalékfizetés is, ami most már ugye másfél éve nincsen, de 22-től az osztalékfizetési képesség is helyreáll.
A MOL mitől teljesít jól?
Egyrészt az emelkedő olajáraktól, az utóbbi néhány hétben az olajárak látványosan emelkedtek, és ha arra gondolunk, hogy pont egy éve látott a világ a történelemben először negatív olajárakat a határidős tőzsdéken, ez azt jelenti, hogy néhány határidős lejáratra negatív volt az olajára, ez nem azt jelenti persze, hogy egy tankhajó olajat lehetett volna negatív tényér vásárolni, de ez az anomália, ez már a múlté. Most ez a 60-65-67 dolláros ordonkénti olajár, ez nagyjából egy egyensúlyjárnak tekinthető, ugyanakkor sokan attól félnek, hogy ahogy beindul a gazdaság, mivel az elmúlt egy évben az olajtársaságok túl sok pénzt nem ruháztak be új kutak működésbe hozatalára, ezért egy olajhiány is fölléphet, amitől az év második felében esetleg jóval magasabb olajárakra lehet számítani. Ez nyilván az olajpapírok árát felhajtotta. A MOL is, amely 2400-on kezdte az évet, és leesett 2000-ig, most az utóbbi egy hétben 2160-ig emelkedett. Ez persze azt a kettőséget hordja magában, hogy az első negyedében a kutatás termelési üzletág teljesített jól, 55%-kal nagyobb EBITDA-t várnak tőle, ugyanakkor a finomítói marzsok, hiszen az olajár magasabb, a finomítói marzsok azok szűkültek, itt egy 30%-os csökkenésre számítanak, ami változatlanul jól teljesít, az a fogyasztói szolgáltatások, tehát a kiskerben, finkutak, sopok, a másé étteremlánc, amit már megvettem a márciusban, itt egy 30 milliárdos EBITDA-t hoz, tehát egyre jelentősebb a MOL teljes bevételén belül a súlya, és ez is egy 13%-os növekedésre számít. Egyébként 64 milliárdos nettó eredményre számítanak a elemzők, a tavalyi utolsó negyedévnek a négyszeresét várják.
Egy érdekes megjegyzés látott napvilágot tegnap arról, hogy ki lesz Warren Buffett a legenda utóda, ha ő egyszer úgy dönt, hogy nem vesz részt a napi operációban.
Régóta találgatják. Én azt gondolom egyébként, hogy amíg él, részt lesz benne. Itt sem arról volt szó, hogy ha már visszavonul, hanem Charlie Munger, a két napja volt a befektetői találkozója a Berkshire Hathaway-nek. Charlie Munger a társalapító és alelnök, aki most 97 éves múlt. Ő viccelődött azzal, hogy ha egyik nap Buffett kiesne a munkából, akkor is megvan az utódja Greg Abel alelnök személyében.
De Buffett a fiatalabb.
Buffett meg is erősített. Buffett most 91 éves, de a döntéseket azért ő meg Munger szokták megbeszélni egymással, nyilván a menedzsment tanácsait kikérve, de inkább arról van szó, hogy a piac erre megnyugvással reagált, jó kezekben lesz, olyan ember viszi tovább, aki eddig is a Berkshire Hathaway-re jellemző elvek szerint fektetett be, és ennek köszönhető, hogy abszolút csúcson van a Berkshire Hathaway ára. Egyébként is az érték alapú befektetéseknek most reneszánsza van. A B-sorozatú papír 282 dolláros ára az a januári 228-hoz képest igen komoly emelkedés. A kétféle papírja van, az A-sorozat az teljes szavazati joggal bír, és soha nem aprózták föl, ezek az eredeti részvények, ebből 425 ezer dollárért egy darabot, de az átlagbefektetőnek nem ez van, hanem a 282 dolláros szavazatra nem jogosító papír. Ez azonban abszolút csúcson van, úgy tűnik, hogy a tavalyi mélyponthoz képest több mint másfélszer annyit ér.
Az utód is utálja a kriptopénzeket?
Ezt nem tudjuk, de hogy Charlie Munger kifejezetten utálja, azt mondta, hogy szó szerint lényegében ezt mondta, hogy a bitcoin egyenesen undorító. És azt gondolom, hogy az utód is a konzervatív befektetések híve. Egyébként a portfólióján is látszik, hogy a Berkshire azzal a kellemes gonddal küzdik, hogy nem tudja olyan gyorsan kihelyezni a tőkéjét, mint amilyen gyorsan szaporodik, ezért hiába vásárolt vissza a tavaly 20 milliárdért, idén az első negyedében 7 milliárd dollárért saját papírt, még mindig 145 milliárd dollár a készpénzállománya, és egyszerűen gyorsabban gyarapszik, mint ahogy az osztalékok, mint ahogy ki tudja helyezni.
Mert mindenkit más gond nyom. Korányi Géta, más tőzsdei szakértő. Köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mennyire tartják be az újranyitó üzletek a vészhelyzeti előírásokat. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Április 7-én újra nyithattak a nem napi fogyasztási cikket árusító boltok is. A veszélyhelyzeti szabályok betartását 3 hete ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Virányi Zsolt összefoglalója.
Az üzletek döntő többségében rendben találtak mindent a kormányhivatalok munkatársai. Nyilatkozta az Inforádiónak az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Keszthelyi Nikoletta így részletezte az ellenőrzéseket.
Ugye jellemzően az előírt korlátozó szabályokat ellenőrzi ilyenkor a fogyasztóvédelmi hatóság, tehát, hogy az üzletek bejárata előtt mindenki számára jól láthatóan ki van-e helyezve az, hogy egy időben összesen hány fővásárló tartózkodhat az üzletben, a négyzetméter alapú korlátozás betartása gondoskodik-e az üzlet, gondoskodik-e arról, hogy a kiírt létszámot ne haladhassák meg az üzletben lévő vásárlók, illetve gondoskodik-e a készfertőtlenítésről, ki van-e helyezve az üzletben a készfertőtlenítési lehetőség.
Valamint a 1,5 méteres távolság betartását is vizsgálták, tette hozzá Keszthelyi Nikoletta. Majd elárulta, hogy melyik a leggyakoribb jogsértés.
Ebből a közel 2400 üzletből 338 helyszínen tapasztaltak jogsértést a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái. Ugye ez egy 14%-os arány, viszont az nagyon jó hír, hogy már a helyszínen orvosolják a problémát. A leggyakoribb jogsértés a készfertőtlenítő kihelyezésével fordult elő, ugyanis ez jellemzően elmarad, 176 esetben került sor kifogásolásra.
A második legtöbbször előforduló hiba, hogy a vállalkozás nem a vásárlótér valódi alapterületének megfelelően nyilatkozott a bejáratnál a létszámkorlátozásról. Erre 141 esetben volt példa, emelte ki a helyettes államtitkár.
Nem volt kihelyezve sehol az üzlet bejáratánál, hogy egyszerre hány fő tartózkodhat az üzletben, ez 139 esetben fordult elő. Viszont, mivel ugye az üzletek együttműködőek és jellemzően törekednek arra, hogy betartsák ezeket a szabályokat, akár a szóbeli figyelmeztetés eredményeként már pótolják is ezeket a hiányosságokat, ezért mindössze 20 eljárás indult eddig, és 6 van folyamatban, ami fogyasztóvédelmi hatósági eljárás.
Az üzletek többsége tisztában van a jogszabályokkal, és be is tartja azokat, hangsúlyozta Keszthelyi Nikoletta. Zárásul elmondta, a következő hetekben is lesznek hasonló ellenőrzések a boltokban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Eredményes első negyedévet zárta az Erste Bank, a pénzintézet adózás utáni nyeresége meghaladta a 15 milliárd forintot, Sipos Ildikó összefoglalója.
Jól indult az Erste Bank üzleti éve, a pénzintézet működési bevételei valamivel több mint 24%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, ezen belül a nettó kamat bevételek 25,1%-kal, a díj és jutalék bevételek pedig 15%-kal. A működési kiadások ugyanakkor jóval kisebb mértékben emelkedtek egy év alatt, így az adózás utáni eredmény 15,1 milliárd forintra nőtt az év első 3 hónapjában, mondta az online sajtótájékoztató Radová Jelasics, az Erste Bank elnök vezérigazgatója.
Mivel hogy a bevételek ilyen jelentős mértékben nőttek, a kiadások meg csak 6%-kal nőttek, köszönhetően működési eredményük 44%-kal lett jobb, mint a tavalyi év ugyanilyen időszakában, és ennek megfelelően a költségbevételi arány is jelentősen 50% alá esett, 45,5%-ra. A fizetési moratóriumnak, a Bavaro hitelnek és az NHP hajrá hatásának köszönhetően 6%-kal nőtt a hitelállományunk március végéhez képest, és párhuzamosan a betét állomány is jelentős, kimagasló növekedést ért el.
Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató helyettese arról számolt be, hogy a lakossági ágban az új kihelyezések értéke 18%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A jelzálók hiteleknél azonban az újonnan folyósított hitelek értéke 5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ami elsősorban az otthonfelújítási hitel bevezetésének köszönhető. A fogyasztási típusú kölcsönöknél a babaváró hitel nagyrészt kompenzálta a személyi kölcsönöknél tapasztalt járvány miatti elmaradást. Az új kihelyezés azonban így is 29%-kal csökkent a babaváró hitel esetében az egy évvel korábbihoz képest.
A babaváró az első két hónapban a várakozásainkhoz képest kevésbé mondjuk úgy hasított, de a tavalyokhoz képest a folyósítás elmaradt.
Csenovszki Róbert, az Erste befektetési ZRT elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy a magyarországi Erste csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon egy év alatt 24%-kal 3867 milliárd forintra nőtt március végére, ezen belül a befektetések aránya 59% volt. A bank vállalati üzletágának vezetője arról számolt be, hogy a vállalati üzletágban 4%-kal 781 milliárd forintra csökkent a hitelállomány. Szabados Rihárd azt is elmondta, hogy a vállalati üzletág állománya továbbra is jó minőségű. Azt is kiemelte, hogy az Erste aktívan vesz részt az NHP hajrá programban. 2021 március végéig 120 milliárd forint értékben kötött hitel vagy leasing szerződést. A bank a Nemzeti Kötvényprogramban is jelentős szereplő 11 jegyzést bonyolítottak le több mint 33 milliárd forint értékben.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Zárt körülmények között mesterséges megvilágítással termelnek zöldséget Újpesten. A szerdán átadott farm nem kereskedelmi, hanem agrárkutatási céllal jött létre. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
150 négyzetméteren alakították ki a Tungsram újpesti telephelyén a vertikális farmot. Mikrozöldségek és kisebb salátanövények teremnek meg itt kizárólag ledes, mesterséges megvilágítással. A farm kereskedelmi méretű, de nem ez a cél, hanem a kutatásfejlesztés, mondta a farm megnyitóján Jörg Bauer, a Tungsram elnök vezérigazgatója.
A Tungsramnak mindig volt ez az innovációs oldala, és mindig hozzáadott valamit a társadalomhoz. Mi ezt zöld átalakulásnak hívjuk, ami most zajlik. Úgy gondoljuk, hogy a profit és a cél nem ellentmondás, de tudjuk kombinálni őket, és hozzáadhatunk a társadalmi kihívásokhoz. Magyarország mindig is erős volt a agrárkutatásban. Ez a 10-15 millió magyar hozzájárulhat a magyar élelmiszer biztonsághoz.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint a cél az, hogy Magyarország visszakerüljön az első 5 legjobb agrárkutató ország közé. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára szerint az új kihívásokra környezetbarát választ ad ez a megoldás.
2050-re az előrejelzések szerint a bolygónkon 9,8 milliárd ember fog élni. Több mint kétharmaduk városi környezetben, és mindenkinek az élelmezése a mostaninál 70%-kal nagyobb élelmiszer szükségletet támaszt. Nem csak azért zöldebb a vertikális farm, és nem csak azért környezetbarátabb, mert nagyságrendileg kevesebb vizet igényel, nem veszi igénybe a termőföldeket, nagyságrendekkel kevesebb növényvédőszerre van szükség, hanem azért is, mert nagyságrendekkel kisebb utat kell megtennie az élelmiszernek ahhoz, hogy odaérkezzen, ahol majd elfogyasztják.
Az 575 millió forintos beruházásból 250 millió forint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Merre mozdult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Jelentős elmozdulás továbbra sincs a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,1%-os pluszban van, akár csak a nyitás utáni percekben. Ez elsősorban a Richter 1%-os erősödésének köszönhető, a Magyar Telekom 0,2%-kal került feljebb, azonban az OTP és a MOL egyelőre minimális visszaesésben van, az OTP 0,4%-kal, a MOL pedig 0,1%-kal esett tegnapi árfolyam alá.
Forint mozdult valamerre?
A forint piacán sincs igazán nagy elmozdulás egyelőre, továbbra is 359 körül ingadozik az euró forint jegyzés. Ahogy említettem, ez egy fontos támasz az árfolyamban, vagyis valamennyire érthető az, hogy itt egy kicsit megtorpant a forint erősödése. A kérdés az, hogy a mai nap további részében, illetve holnap tovább tud-e erősödni innen a forint, akkor további tér nyílhatna meg lefelé az árfolyamban. Ha pedig tartós lesz ez a megtorpanás, vagy akár fordulatot látunk, akkor újra egy picit gyengülhet a forint, de ez a 360 körüli árfolyam most úgy tűnik, hogy egy elég erős zóna az euróforint számára.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PVC Magyarország.